kedves testvérek, induljunk hát el ezen az úton, a mi szenvedéseink útján, és gondoljunk arra, hogy Jézus az emberi történelem irányát változtatta meg, amikor az ő szenvedését megváltásunk eszközévé tette. Megváltó szenvedésről van szó, és elindítja ezzel az embereket vissza az Isten felé. Mindennapi megpróbáltatásainkat elhordozva forduljunk az Istenhez, és kérjük a szenvedéseink üdvösségünkre váljanak. Induljunk el az Úrral! Kedves testvérek! A gondolkozók közül sokan az emberi történelmet szenvedés történetként apostrofálják. Tény. Mindegyikünk nap mint nap találkozik a szenvedéssel, saját testében, lelkében is megtapasztalja ezt az ember, meg a körülötte élők életében, meg a történelmi folyamatokban is. Húsvét ezt a folyamatot akarja megváltoztatni. Visszafordítani, hogy az emberiség története szenvedések közepette üdvösség történetté váljon. Üdvösségünké legyen, üdvösségünket szolgálja minden, ami történik velünk, rossz is, meg jó is. Nagyon fontos, hogy ezen a kérdésen elgondolkodjunk. Mindennek van jelképes jelentése is Jézus történetében. Amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy a felülről jött, a legmélyebbre szállt alá, a poklok poklába. És mindezt azért, hogy akármilyen mélyre süllyedjen is az ember, Jézus fölemelje. Magához vonza és útra állítsa. Üdvösséges útra. Életet szerző útra. Az élet értelmét kiteljesítő útra. Gondoljunk erre most, amikor a Szent Nagy Hét eseményeire készülünk. Imádkozzunk azért, hogy ezek a szent napok ne tűnjenek el az idővel együtt. Maradandóan érintsenek bennünket. Forgassák fel a gondolatainkat, a lelkünket. Rengeteget szenvedünk. Meg is fogalmazzuk nagyon sokszor, hogy miért, mitől. Elsősorban azért szenved az ember, mert ezek az igazságok, ezek az értékek, amelyek az üdvösséget jelentik ebben a világban, mintha kiszorultak volna a világunkból. Egyre fájdalmasabban tapasztalom azt, hogy a természetes emberi értékek is, mintha elsikkadnának. Ugyanakkor, azoknak az embereknek az életében, akik a kereszténységet nem ismerték még meg, mintha az élet természetes erői jobban jelen lennének, mint ami keresztény kultúránkban és civilizációnkban. Túlságosan előre futottunk. Néha meg kell állni. El kell gondolkodni azon, hogy utol ére a lelkünk bennünket. Megszaladtunk a technikánkkal, az emberi civilizáció vívmányaival, és valamit elveszítettünk. A lelkünk békéjét, a lelkünk nyugalmát. Egyszerűen a lelkünk nem képes ezt a terhet elhordozni, amivel mindez jár. Gyenge hozzá a lelkünk. Ezek a napok arra is szolgálnak, hogy erősítsük a lelkünket. Ehhez meg kell állni. És számba kell venni azt, hogy mire van szüksége az embernek. Egyel nagyobb harapás kenyérre, egyel jobb autóra, szebb lakásra, több bankbetétre, vagy emberi béletre. Ami Urunk Jézus Krisztus szenvedés történetét hallgatjuk most meg, sok minden tisztázhat, ha fogékony a lelkünk.
A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése Szent Máté evangélista szerint. A betániai vacsora után a kairóti Júdás, egy a 12 közül, elment a főpapokhoz, és így szólt.
Mit adtok nekem, a kezetekbe adom őt nektek?
Ők 30 ezüst pénzt fizettek neki. Attól fogva keresse a kedvező alkalmat, hogy Jézus kezükre adhassa. A kovásszalon kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz.
Hol készítsük el neked a húsvéti bárányt?
Jézus erre így válaszolt.
Menjetek a városba egy bizonyos emberhez és mondjátok neki, a mester üzeni, az én időm közel van. Nálad fogyasztom el tanítványaimmal a húsvéti bárányt.
A tanítványok úgy tettek, amint Jézus meghagyta neki, és elkészítették a húsvéti bárányt. Mikor pedig este lett, 12 tanítványával együtt letelepedett az asztalhoz, majd vacsora közben így szólt Jézus.
Bizony, mondom nektek, hogy egyiktek elárul engem.
Erre igen elszomorodtak, és sorra kérdezték.
Csak nem én vagyok, Uram.
De ő így válaszolt.
Aki kezét velem együtt mártja a tálba, az árul el engem. Az emberfia ugyan elhagyja a világot, amint megírták róla, de jaj annak az embernek, ki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna néki, ha meg sem születik.
Erre Júdás, az árulója is megkérdezte.
Csak nem én vagyok, mester.
Jézus így válaszol.
Úgy van, amint mondod.
Étkezés közben Jézus kezébe vette a kenyeret, áldás mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt.
Vegyétek és egyétek. Ez az én testem.
Majd megfogta a kelyhet, áldást mondott, oda nyújtotta neki, és így szólt.
igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem az új szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Bizony, mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, míg nem iszom veletek azt az újat atyám házában.
Miután elénekelték a hálaadó zsoltárt, kimentek az olajfák hegyére. Ott Jézus így szólt hozzájuk.
Ti mindnyájan megbotránkoztok bennem ez éjjel, mert megvan írva, megverem a pásztort, és szétszóródnak a nyáj juhai. De föltámadásom után, majd előttetek megyek Galileába.
Te Péter, fogadkozni kezdett.
Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én meg nem botránkozom soha.
Ám Jézus csak ennyit szólt neki.
Bizony mondom neked, még ez éjjel, mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem.
De Péter tovább erősödött.
Ha meg is kell halnom veled, én nem tagadlak meg téged.
És ugyanígy fogadkozott a többi tanítvány. Közben Jézus a Getszemáni nevű majorba érkezett velük, és így szólt hozzájuk.
Üljetek le itt, még tovább megyek és imádkozom.
Csak Péter és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszerre csak szomorkodni és gyötrődni kezdett. Majd így szólt hozzájuk.
Halálosan szomorú az én lelkem. Maradjatok itt, és virrasszatok velem.
Majd kissé előre menve arcra borult, imádkozott és így szólt.
Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely. De ne úgy legyen, amint én akarom, hanem úgy, amint te.
Azután tanítványaihoz visszament, de alva találta őket. Rászólt Péterre.
Hát egy óra hosszat sem tudtok virrasztani velem. Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan készséges, de a test gyönge.
Jézus ekkor másodszor is elvonult, imádkozott és így szólt.
Atyám, ha nem múlhatik el ez a kehely anélkül, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod.
Majd visszatért, és megint alba találta őket, mert elnehezült a szemük. Erre ott hagyta őket, újra elment, és harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Majd visszatért tanítványaihoz, és így szólt neki.
Aludjatok már, és nyugodjatok. Ime eljött az óra, az emberfia a bűnösök kezére kerül. Keljetek föl, menjünk. Én közel már, aki elárul engem.
Míg beszélt, megjött az Iskarióti Júdás, egy a 12 apostol közül, és vele nagy csapat kardokkal és botokkal a főpapoktól és a vénektől. Az áruló jelben állapodott meg velük.
Akit megcsókolok, ő az, fogjátok el.
Azzal mindjárt odalépett Jézushoz, és így szólt.
Üdvözlégy, Mester!
És megcsókolta. Jézus erre így szólt hozzá.
Barátom, miért jöttél?
Erre körülfogták Jézus, kezet emeltek rá, és fogjul ejtették. De Jézus egyik kísérője kardjához kapott, kirántotta, rácsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Jézus azonban így szólt hozzá.
Tedd vissza hüvelyébe kardodat, mert mindazok, akik kardot ragadnak, kardáltal vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy atyám nem bocsátana rendelkezésemre rögtön 12 ezred angyalnál is többet, ha kérném. De akkor hogyan teljesednék be az írás, hogy ennek így kell történni.
A csapathoz pedig abban a szórában így szólt Jézus.
Mint rabló ellen úgy vonultatok ki, kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok engem. Naponta tanítottam, és veletek voltam a templomban, és mégsem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit megírtak a próféták.
A tanítványok akkor mind elhagyták Jézus, és elfogottak. Akik pedig elfogták Jézus, Kaifás főpaphoz hurcolták. Oda gyülekeztek az írástudók és a nép vélei. Péter messziről követte Jézus a főpap házáig. Bement oda, és leült a szolgák közé, hogy lássa a dolog végét. A főpapok és az egész főtanács hamis tanúságot kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítéljék. De nem találtak, noha sok hamis tanú jelentkezett. Végre előállt két hamis tanú, és így szólt. Ez azt mondotta, le tudom rontani az Isten templomát, és három nap alatt felépíteni azt. A főpap erre fölkelt, és megkérdezte.
Semmit sem felelsz arra, amivel ezek vádolnak téged?
Jézus azonban hallgatott. A főpap folytatta.
Esküvel kényszerítek az élő Istenre. Mondd meg, te vagy a Messiás, az Isten fia.
Jézus erre így válaszolt.
Én vagyok. Mondom azonban nektek, látni fogjátok egykor, hogy az emberfia ott ül a mindenható jobbján, és eljön az ég felhőin.
A főpap erre megszakadt a ruháját, és felkiáltott.
Káromkodott, mi szükségünk van még tanulra? Most magatok is hallottátok a káromlást. Hogyan ítéltek?
Azok így kiáltottak. Méltó a halálra. Erre arcon kötötték, és ököllel ütötték, mások pedig arcon verték, és azt mondták.
Talált kétek Krisztus, ki ütött meg téged?
Eközben pedig Péter kint ült az udvaron. Hozzálépett egy cselédlány, és megjegyezte.
Te is a Galileai Jézussal folytál.
De ő mindnyájt hallatára tagadta.
Nem értem, mit beszélsz.
Mikor aztán kifelé készült a kapun, meglátta őt egy másik cselédlány, és így szólt az ott levőknek.
Ez is együtt volt a názareti Jézussal.
Megint tagadta, most már esküvel.
Nem ismerem azt az embert.
Röviddel ezután az ott álló körülfogták Pétert, és bizonygatták.
Valóban, te is közülük való vagy, mert kiejtésed is elárul téged.
Erre már átkozódni és esküdőzni kezdett.
Nem ismerem azt az embert.
És akkor mindjárt megszólalt a kakas. Péternek ekkor eszébe jutott Jézus szava, amit hozzáintézett, mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem. Kiment és keserves sírásra kapott. Mikor megvérant, a főpapok és a nép bénei tanácsot tartottak, hogy halálra adják Jézus. Megkötözve elvezették, és átadták Poncius Pilátus helytartónak. Amikor az áruló Júdás látta, hogy halálra ítélték, megbántva tették, és visszavitte a 30 ezüstpénzt a főpapoknak és a véneknek, és azt mondta,
vétkeztem, elárultam az igaz vért.
Ám azok erre azt válaszolták.
Mi közünk hozzá, te lássad.
Erre a templomba szólta az ezüstpénz, aztán elment, és felakasztotta magát. A főpapok fölszedték az ezüstpénzt, de úgy vélték.
Nem szabad azt a templom kincstárába tenni, mert vérdíja.
Tanácsot tartottak, és megvették rajta a fazekas selkét az idegenek temetkezési helyéig. Ezért hívják azt a telket ma is Akeldamának, vagyis vérmezőnek. Így beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendőlt, fogták a 30 ezüstpénz a fölbecsültnek árát, kit Izrael fiai ennyire becsültek, és a fazekas feltért adták oda, amint az Úr parancsolta nekem. Közben Jézus a helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle.
Te vagy-e a zsidók királya?
Jézus így válaszolt.
Én vagyok.
A főpapok a nép vádaskodására azonban semmit sem felel. Erre Pilátus így szólt hozzá.
Nem hallod, mi mindannyian vádolnak téged?
De ő egyetlen vágyukra sem felel, és ez igen meglepte a helytartót. Szokásban volt, hogy az ünnep napján a helytartó szabadon bocsásson egy rabot a nép kívánsága szerint. Volt akkor egy hírhedt rabjuk, Barrabásnak hívták. Az egybegyűlteket tehát Pilátus megkérdezte.
Kit akartok, hogy elbocsássak nektek? Barrabás vagy Jézus, kit Krisztusnak mondanak?
Tudta ugyanis, hogy irigységből hozták eléje. Miközben ott ült bírói székében, felesége ezt az üzenetet küldte neki.
Semmi dolgot ne legyen azzal a tudott emberben. Ha álmomban sokat szenvedtem miattam.
A főpapok és a vének azonban rábeszélték a népet, hogy Barnabás kérjék ki, Jézus pedig hagyják elveszni. A helytartó tehát megkérdezte tőlük.
Mit akartok? Melyiket bocsássam el a kettő közül nektek?
Ám azok kiáltották. Barnabás! Pilátus tovább kérdezte.
Mit tegyek tehát Jézussal, kit Krisztusnak mondanak?
Mindnyájan azt kiáltották.
Keresztre vele!
A helytartó újból kérdezte.
De hát mi rosszat művel?
Azok még erősebben kiáltották.
Keresztre vele!
Pilátus látta, hogy semmire sem megy, sőt még nagyobb zajongás támad. Vizet hozatott, megmosta kezét a nép előtt, és így szólt.
Én ártatlan vagyok ennek az igaznak vérétől, ti lássátok.
Erre az egész nép így kiáltozott.
Az ő vére mi rajtunk és gyermekeinken.
Pilátus akkor szabadon bocsátott a Barrabást, Jézus pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. A helytartó katonái ezután berítették Jézust a helytartóságra, köréje gyűjtötték az egész csapatot, bevetőztették, és bíbor színű köppenyt adtak rája. Majd tövisről koronát fontak, fejére tették, és nánszálat adtak jobb kezébe. Aztán térdet hajtva előtte e szavakkal csúfolták.
Üdvözlégy, zsidó királya!
Közben leköltösték, és fogva a nádat, fejére vertek. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a köpeny, és ráadták saját ruháit, aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék. Miközben kifelé vonultak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel. Ezt kényszerítették, hogy vigye Jézus keresztjét. Eljutottak arra a helyre, melynek Golgota, vagyis Koponya hely a neve. Ott epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem akarta meginni. Azután keresztre feszítették, és sorshúzása megosztottak ruháit. Így beteljesedett, amit a próféta jövendőlt, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Majd odaültek, és őrizték Jézus. Feje fölé táblát is tettek, és ráírták végképp. Ez Jézus, a zsidó királya. Vele együtt keresztre feszítette két rablót is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Az arra járók káromolták Jézust, és fejüket csóválva mondogatták.
Te, aki lerontod az Isten templomát, és harmadnapra felépíted, hát szabadíts ki magadat. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről.
Ugyanígy a főpapok is az írástudókkal és a vénekkel együtt gúnyolódva mondták.
Másokat megmentett, de önmagát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk neki. Az Istenben bízott, mentse meg most, ha akarja, mert azt mondotta, hogy Isten fia vagyok.
Ugyanígy szidalmazták ők a vele együtt megfeszített rablót is. Délután kezdve pedig, délután 3 óráig, sötétség támadt az egész földön. 3 óra tájban Jézus fölkiáltott nagy szóval.
Éli, éli, lamma szabaktáni.
Ez magyarul így hangzik, én Istenem, miért hagytál el engem? Az ott állók közül néhányan hallották, és így szóltak.
Ez Illés fia.
Az egyik mindjárt odafutott, és egy ecetre mártott szivacsot nádra tűzve inni adott neki. A többiek azonban így szóltak.
Hadd el, lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa.
Jézus pedig ismét hangosan fölkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom függönye ekkor szétszakadt, fölülről egészen az aljáig. A föld megrendült, a sziklák megrepettek, a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek teste föltámadt. A föltámadás után előjöttek a sírokból, bementek a szent városba, és többeknek megjelentek. A százados és a többiek is, akik Jézus őrizték, a történtek láttára igen megijedtek, és azt mondták.
Ez valóban Isten fia volt.
Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Nagy szeretettel hívom a testvéreket a Szent Háromnap megünneplésére. Hiszen szent törekvéseink vannak, valamiképpen ezt a mi emberi történelmünket az üdvösség történetévé kellene alakítani. Érezzük jól magunkat együtt, azáltal, hogy Krisztusra figyelve, őt utánozva, a békességre, a megértésre, a megbocsátás által az egységre törekedve, építsünk egy Isten akarata szerinti világot, hogy ezt a 50, 60, 70, 80 évet ki tudja mennyit kap, ezt valóban örömünkre élhessük. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból nagyon fontosak ezek a szent napok. Hallottuk a passiót, Jézus szenvedés történetét. Világosan kell látnunk, hogy ezt az üdvösséges utat karddal nem lehet elérni. Egyébként is a kardot fogunk, maximum a másik fülét tudjuk levágni. Ha más fog kardot, az biztos, hogy a fejünket vágja ketté. Nagyobb a gyakorlat. Nem véletlen, hogy Jézus ezeket az eszközöket nem fogadja el, és a saját példájával is megmutatta, hogy mi az, ami életre vezető. Higgyük már el, hogy más út az, amelyen egymáshoz eltalálhatunk. Ne tegyük kérdésessé ezt az ajándékba kapott emberi életünket. Nagyon fontos ennek a tudatosítása véget is, ennek a Szent Három Napnak a méltó megünneplése. És különösen is szeretnék utalni az asszonyokra. Úgy tűnik, hogy több bátorság van bennük ahhoz, hogy Jézust valamiképpen kövessék, mint a férfiakban. Nem véletlenül került ez bele a szenvedés történetbe. Ugyanakkor ez nagy felelősség is, mert ők virrasztanak az élet forrásánál. És ha ez a forrás elapad, akkor eljátsszák a szerepüket. Nagyon fontos emiatt is ennek a Szent Három Napnak a megünneplése. Nagy szeretettel hívom a testvéreket, hogy a nagy csütörtökön szent kenyérnek és a szent vérnek a megünneplésére gondoljunk. Tegnap Tokajban jártam, illetve Mádon. Mádon jártam külföldi vendégeimmel, csak a nyelvemet dugtam bele, mert nulla tolerancia van, be finom borba. Az jutott eszembe, nem véletlen, hogy Jézus a kenyeret meg a bort tette a középpontba. A kenyér, ami olyan nagyon fontos, ami az életünket, és a bor, ami, hát ha ez nem kannás bor, akkor biztos, hogy valami csoda. Nem véletlenek ezek. Jöjjenek el nagy csütörtökön, minél többen, hogy ünnepeljünk. Jézusra gondoljunk, aki éltetni akar bennünket. A kenyérrel, meg a borral, és legfőképpen a példájával. Szóval nagy pénteken a keresztet, a kereszt titkát ünnepeljük. Mindennapi keresztünkről van szó. Mindenkinek van. Meg kell tanulni ezt hordozni, vagy erre fölmenni. Nem lehet elvéteni. És hát azért el kell hinni azt, húsvétkor, nagy szombat estéjén, hogy azért a szeretet mégiscsak erősebb, mint a gyűlölet, csak meg kell mutatni, nem elég tudni. Ha erre valóban készek lennénk, akkor az Isten nélküli világ megváltozna. Nem mindig arra gondoljunk, hogy az Isten nélküli világ az a istentelen, hanem az istenes világ az, ami emberséges. Erre kell gondolni. Csak hát persze. Éppen ez a nagyon kedves palesztin vendégem, akivel tegnap Mádon is voltam, azt mondta, kedves atya, az ám a baj, hogy nekünk keresztényeknek mindig meg kell bocsátani, és ez nagyon nehéz. Igen. Nincs más úton megújulás. És mindenkit kell szeretni. Ha tetszik, ha nem. Nincs más úton megújulás. Nagyon kérem, hogy ünnepeljünk együtt. Nagy csütörtökön este 17:30 lesz ez az utolsó vacsorai szentmise. Nagy pénteken ugyancsak 17:30 ünnepeljünk megváltásunk titkát, a keresztet, köszöntjük, és Krisztust, aki értünk meghalt. És nagy szombaton sokat tépelődtem. Próbálkoztunk így is, úgy is, ugye azt ajánlják, hogy éjszaka legyen ez az ünneplés. Aztán nem jutottunk vele előbbre, mert már túl elkényelmesedett a 21. század embere. És éjszaka eljönnek a buzgók, aztán nincsenek sokan. És attól félek, hogy kirekesztetnek a kevésbé buzgók. Úgyhogy én lemondtam erről a szép liturgikus előírásról, hogy éjszaka ünnepeljük, mert jó lenne, ha minél többen ünnepelnék ezt, úgyhogy este 7 órakor lesz húsvét éjszakájának az ünneplése. Hát, ha jó idő lesz, még arra is gondoltam, hogy akár kint az udvaron kiviszünk sok széket, és ha sokan leszünk, nem fog megfőni itt a templomban. Tehát este 7 órakor, nagy szombaton este ünnepeljük feltámadásunk titkát. Húsvét vasárnap 9 órakor, meg 11-kor van szentmise itt a kápolnában. És húsvét hétfőn ugyancsak reggel 9 órakor. Még egy szempontra hívnám fel a testvérek figyelmét. A Szent Sír az úgy, mint tavaly is történt, nem itt lesz a templomban, mint a korábbi években, hanem kint az udvarban van egy barlang, és Teréz nővér művész, és olyan csodálatos gondossággal és ízléssel és művészi adottságokkal készíti el a Szent Sírt. Tavaly néztem az ablakból az embereket. Nagyon sokan tértek be az utcáról, olyanok, akik sohasem lépnek talán be templomba, és megilletődötten álltak meg, fiatalok, családok. A Szent Sír tehát nem itt a templomban, hanem kint, hátul, ahol ma kezdtük a szertartást, ott annál a barlangnál lesz található. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében.